92, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
15 óra van. Kedves hallgatóink, most emlékezzünk közösen az Isten irgalmasság órájára.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Szentek, szent életű emberek.
Kláret Szent Antal Mária, püspök, rendalapító. Katalóniában, Szallentben született 1807. december 23-án. 1870. október 24-én halt meg, 63 éves korában. A 19. századi spanyol egyház egyik legkiemelkedőbb alakja. Kiskorától fogva kérte Istent, hogy pap lehessen. 17 éves korában édesapja Barcelonába küldte, hogy kitanulja a takácsmesterséget. Hazatérve rábízták egy nagy szövőüzem technikai irányítását, de abba hagyta mesterségét, mert egyedül Istennek akart szolgálni. 1835-ben pappá szentelték. Jezsuita szeretett volna lenni, de gyenge egészsége miatt ez nem volt lehetséges. Katalóniában lett népmisszionárius. Mindig gyalog járt, pénzt vagy ajándékot sohasem fogadott el, kivéve az ennivalót. Veszedelmes politikai időkben is naponta 8 órát prédikált, majd gyóntatott, így áldásos munkája nyomán sokan megtértek. Isten rendkívüli jelekkel is igazolta, ami nagy csodálkozást keltett az emberek körében. Életszentsége nem akadályozta meg abban, hogy a legtermékenyebb spanyol lelki író legyen. Korának legolvasottabb szerzője volt. Megalapított egy vallásos könyvek kiadásával foglalkozó társulatot, amely sok jó és vallásos könyvet juttatott el az egyszerű emberekhez. Ma is erre volna nagyon nagy szükség. Sok jó könyvet eljuttatni minden emberhez. 1848-ban a távoli missziókba ment. Itt született meg a gondolat, hogy egy missziós rendet alapítson, amit hazatérése után 5 paptársával együtt meg is tett. 1849-ben megalapította a Szeplőtelen Szűz Szíve Fiai nevű missziós társulatot. Mint derültékből a villámcsapás, úgy érte, hogy a Kuba szigetén lévő Santiago érsekévé nevezték ki. Kis idő múlva püspökké szentelték, és Kuba missziós püspöke lett. Sokat tett a papság és a hívek erkölcseinek a feljavításáért. Támadták és rágalmazták, mert jaj annak az egyházi elöljárónak, aki az erkölcstelleneket akarja megtéríteni. 1857-ben visszahívták Spanyolországba, és a királyné gyóntatója lett. Itt aztán rávette a királynét is, hogy bocsássa el bűntársát, állítsa helyre szentségi házasságát. Sikerült megváltoztatnia az udvar erkölcseit. Elérte, hogy jól képzett, erényes papokat szenteljenek fel. Mindig kísérte a királyi párt, hogy jól képzett, erényes papokat szenteljenek, és sok népmissziót vezetett. De a rágalom hadjárat most sem szűnt meg ellene. Még a gyufás katujákon is őrgúnyolták az emberek. Időközben rendjének tagja is egyre szaporodtak. Gyerekek nevelésével, rászorulók gondozásával foglalkoztak. Számos aszketikus művet írt, főműve az Egyenes út. Ez abban az időben körülbelül 2 millió példányban jelent meg. Gondoljuk meg, hogy ez az 1800-as években történt. Az Egyenes út című könyve azt mutatta be, hogy bármilyen életállapotban is, ha úgy akarjuk, hivatásunk elvezethet az életszentségre. 1868-ban kitört a spanyol forradalom, s a királyi családdal Franciaországba menekült. Itt visszavonult egy ciszterci kolostorba. Fájdalmas betegségben halt meg. 1870. október 24-én. 12. Pius pápa 1950-ben avatta szenté. Írásaiból egy nagyon szép részt hallgassunk meg. A legszükségesebb erény a szeretet. Igen, ezt mondom, és ezerszer is ismétlem. Ez az erény, amelyre az apostol legjobban rászorul, a szeretet. Szeretnie kell Istent, Krisztust, az Isten anyát és minden embert. Ha nincs meg benne ez a szeretet, akkor a legnagyobb képességek sem használnak semmit. De ha nagy szeretet él benne, akkor közönséges képességekkel is elér mindent. Aki az igét hirdeti, annál a szeretet hatása olyan, mint a tűzé a fegyverben. Ha valaki kézzel akarna elhajítani egy puskagolyót, nem sokra menne. Ha ugyanezt a golyót puskaporba ágyazva tűzzel lőjük ki, akkor nagyon messzire eljut. Így van ez Isten igéjével is. Ha csak természetes beállítottsággal mondjuk el, alig fog valamit elérni. De ha egy szeretett tüzében égő apostol mondja, Isten és emberek iránti szeretetből, akkor ostorként hat az erkölcstelenségre, megszünteti a bűnöket, megtéríti a bűnösöket, és csodákat tesz. Mit használ az apostolnak, ha minden tanulmányát elvégezte, sőt, teológiai és jogi doktor lett, hogyha nincs meg benne a szeretet tüze, a szeretet nagy bizonyítékai, munka és szenvedés. Istenünk, te Klárec Szent Antal püspököt a hithirdetés munkájában csodálatos szeretettel és türelemmel áldottad meg. Közben járására add, hogy mindig a te ügyedben fáradozzunk, és buzgón törekedjünk testvéreinket megnyerni Krisztusnak, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Tanács egyértelműen elkötelezettséget mutat Ukrajna támogatása mellett, ami magában foglalja a védelmi és biztonsági szükségletek kielégítését is, hangsúlyozta Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben. Von der Leyen az uniós tagállami vezetők tanácskozását követő sajtótájékoztatóján elmondta. A tanácsi következtetések erőteljesen fogalmaznak az Ukrajna szükségleteinek kezelésére irányuló közös uniós szándékról. Az Európai Tanács nagyon világos elköteleződést vállalt, ebben a kérdésben fogalmazott. Hozzátette. A tagállamok felkérték az Európai Bizottságot, hogy dolgozzon ki lehetséges megoldásokat a támogatás további formáira. Ez a téma egyáltalán nem egyszerű, nagyon összetett, ezért megvitattuk, de az is világos, hogy több pontot még tisztázni kell, mélyebben meg kell vizsgálni és tovább kell dolgozni rajtuk, mondta. Oroszországnak tudomásul kell vennie. Ukrajna belátható időn belül rendelkezni fog a szükséges pénzügyi erőforrásokkal ahhoz, hogy hatékonyan megvédje magát az orosz agressziótól. Jelentette ki az Európai Tanács elnöke Brüsszelben az egynapos uniós csúcs találkozót követően. António Costa az uniós csúcsot záró sajtótájékoztatón közölte. Az európai vezetők elkötelezték magukat amellett, hogy biztosítsák Ukrajna pénzügyi szükségleteit a következő két évben. Elkötelezték magukat amellett, hogy Ukrajna rendelkezzen a szükséges erőforrásokkal ahhoz, hogy továbbra is megvédhesse magát és igazságos és tartós békéért küzdhessen. Közölte. Az Európai Tanács megerősítette átfogó politikai, pénzügyi, gazdasági, humanitárius, katonai és diplomáciai támogatását Ukrajna számára. A 26 uniós tagállam vezetője által elfogadott, Ukrajnával foglalkozó állásfoglalást idézte, amely szerint Oroszországnak nincs valódi politikai akarata a háború befejezésére és az érdemi béketárgyalások megkezdésére. Magyarországnak van világháborús tapasztalata, ezért nem akar háborúba menni, és nem is fog. Jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben az egynapos uniós csúcs találkozót követően péntek hajnalban. Orbán Viktor hangsúlyozta, Magyarország nem akar belevonódni az orosz-ukrán háborúba. Azt javasoljuk az ukránoknak, hogy inkább egy béketárgyalással próbálkozzunk, mi abban tudunk segíteni. Embert nem küldünk, fegyvert nem küldünk, pénzt nem adunk, de szívesen segítünk egy béketárgyalás nyélbeütésével, fogalmazott a kormányfő. Ha az Unió nem akar kiszorulni az Európáról szóló döntésekből, akkor ott kell lennie a tárgyalásoknál, és nem úgy, hogy bekéreckedik mások tárgyalására, hanem saját jogon kell tárgyalást, diplomáciai akciókat indítania, tette hozzá. A békemenettel Magyarország azt üzente a világnak, hogy készen áll a budapesti békecsúcs megrendezésére, jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója Brüsszelben. Orbán Balázs az uniós csúcs találkozó alkalmából magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta. Magyarország célja, hogy létre tudjon jönni a budapesti békecsúcs, és hogy végre le tudják zárni az orosz-ukrán konfliktust. Csak a tárgyalások visznek közelebb a békéhez. Ha nincs tárgyalás, akkor semmi esélyünk nincs közelebb jutni a békéhez, fogalmazott. Az ukrán-magyar határszakaszon 4775 ember lépett be Magyarországra csütörtökön, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirat éradát. A beléptetettek közül a rendőrség 32 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Nyugat felől csökken, szakadozik a felhőzet, északkeletről is levonul az eső, amely gyenge intenzitás mellett nyugaton továbbra is előfordulhat. Hazánk délnyugati déli felére a déli óráktól vastagabb felhőzet érkezhet, és ott helyenként esőzápor előfordulhat, kis eséllyel zivatar is kialakulhat. A nyugati, északnyugati szelet az ország északkeleti felén erős, viharos lökések kísérik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. Délnyugaton a délies szél csak időnként élénkül meg. A hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul, de a déli-délnyugati határ mentén kissé enyhébb lehet az idő. Késő estére 5-12 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Egyház a médiában, média az egyházban címmel szervez konferenciát 2025. október 27-én hétfőn 14 órától a 25 éves Szent István Rádió és Televízió. Előadást tart Andrónyi Kolos, az MTVA vallási főszerkesztőség, nemzetiségi és külhoni főszerkesztőség vezetője, Sike Gábor az Európa Rádió főszerkesztője, Kuzmányi István a Magyar Kurír és az Újember igazgató főszerkesztője, Szikora József a Magyar Katolikus Rádió főszerkesztője, és természetesen a házigazda, Szent István Rádió és Televízió is megjelenik. A program helyszíne Eger, a Líceum kápolnája. A belépés ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2024. január 12-i adás ismétlését hallják, melyben dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese, Laskai Annával, az Egyetem Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűz Zoltánnal, az Egyetem pedagógiai karának dékánjával, és Kovácsné Nagy Diánával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium, alapfokú művészeti iskola és technikum hittanárával Jézus Krisztus személyéről elmélkedik.
Kedves hallgatók, szeretettel köszöntünk mindenkit, Diával, Annával és Zoltánnal ismét itt vagyunk együtt, és egy történetet szeretnék elmesélni, amit jó pár évvel ezelőtt hallottam egy atyától, aki elmondta, hogy volt egy rendkívül érdekes, izgalmas történet az 50-es évek Magyarországának egyik településén, egyik falujában. Ez pedig az volt, hogy elindultak a propagandisták faluról falura, és a kultúrházakban előadást tartottak, amelynek fő témája az új életforma, a marxizmus, a kommunizmus eszméi, és természetesen próbálták magát a kereszténységet, amely azért egész jól működött a magyar társadalomban, a keresztény társadalom az gyakorlatilag egy létező valóság volt a II. Világháború után is még, de hogy ezt minél hamarabb megszüntessék, ezért jártak ilyen népművelők, nevezhetjük őket népbutítóknak is, akik mindenféle egyéb felkészültség nélkül elmondták azt a néhány jól betanult gondolatot, amit a pártközpontban elmondtak. És egy ilyen előadás alkalmából azt mondta az egyik előadó, hogy az pedig, hogy kereszténység, azt felejtsék el, a Biblia az egy mese, egy mesekönyv, és Jézus pedig nem is létezett, ő egy kitalált személy. És akkor egyszer csak valaki feltette a kezét a közönség soraiból, és megkérdezte az előadót, hogy ismeri-e a nagy szovjet enciklopédiát. Nyilván azt válaszolta, hogy ismeri. És ami abban benne van, azt ön elhiszi? Persze, hát az a legnagyobb tudományos mű, ami létezik a világban. Jó, hát akkor felolvasnám, hogy a Jézus Krisztus címszó alatt mit lehet ott benne olvasni. És akkor elolvasta, hogy Jézus Krisztus egy létező történelmi személy, időszámítás kezdete környékén született, kereszthalára ítélték, kivégezték, és a követői egy új egyházat alapítottak. És akkor ezzel véget is ért az előadás, a népbutító ember otthagyta a színpadot, hiszen ha még a szovjet enciklopédia is történelmi személynek tartja Jézust, akkor innentől kezdve nincs értelme szembeszállni ezzel. Amikor Jézus megkérdezi az apostolokat, hogy kinek tartanak engem az emberek, ott különböző válasz adódik. És aztán Péter apostol elmondja az apostoli közösség is, hát a keresztény közösség hitvallását, hogy igen, te vagy Krisztus, az élő Isten fia. Jézus tehát történelmi személy, Jézus az élő Isten fia, tehát sokféle mondatot tudunk mondani, és az alapvető hitannak a Krisztussal foglalkozó része az, hát rendkívül sok, nagyon jó szerzőktől származó idézeteket tud mondani. De lehet, hogy a kedves hallgatók kíváncsiak arra, hogy egy dékán, egy hittanár, egy egyetemi polgár, az tulajdonképpen mit is tart Jézusról? Ki nektek Jézus, Zoltán?
Nekem Jézus nagyon személyes, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag ő az a példa, akinek a szemüvegén próbálom megszűrni, hogy mit kell tennem. Na most nyilván a történelmi idők az ókorban nagyon mások voltak, de meg vagyok győződve, hogy egyáltalán nem volt olyan probléma, vagy most nincs olyan probléma, ami nem lett volna akkor. Nem lett volna olyan dilemma és fordítva. Tehát a teremtett világban gyakorlatilag lehet, hogy más megközelítésben, de azért minden probléma létezett már. Úgyhogy Jézus ugye nekem a hitem, ami azt jelenti, hogy ahogy itt most említetted ezt a történetet, de még akár az is megtörténhetett volna, hogy a nagy szovjet enciklopédiában nem szerepel Jézus, de akkor azt is megkérdezhette volna, hogy vajon ő jelen volt azoknál az eseményeknél, amelyek szerepelnek benne, és hogy azt mondja, hogy nem, akkor mi alapján hiszi el? Tehát visszatérnék ahhoz, hogy hit, a hit, amivel nem biztos, hogy találkoztunk, de a hit, amiben hiszünk. Tehát ez most nyilván, ez a megfogalmazás, ez nagyon egyszerű a részemről, de gyakorlatilag nem a való világban megtapasztaltat, hanem a transzcendens jelenti, azt a megnyugvást és azt a bizodalmat, ami alapján én igyekszem azért az életemet élni, a sok hibával is, de azért mindig van hová nekem visszatérnem.
Anna?
Nagyon izgalmas, mert nekem nagyon sokat hozzáadott az istenképemhez az, amikor elkezdtem a Szent Háromságos egy Istenről gondolkodni, és valóban úgy tekinteni, hogy a teremtő atya képe valahogy erőteljesen megvolt bennem, feltétlenül a gyerekkorhoz kapcsolódóan is, a gyermeki léthez kapcsolódóan is. Valahogy a Szentlélek az számomra, mint éltető erő, mint jóra indító, mint forrás, nagyon-nagyon erőteljes szintén. És ilyen értelemben Jézus Krisztussal kell a legtöbbet foglalkoznom, így nekem személy szerint, hogy minél inkább értsem. És nagyon hasonló dolgot élek meg, mint amiről Zoltán beszélt, hogy én úgy érzem, hogy mintha így tényleg ketten mennénk az úton. És hogy minél inkább az a feladatom, hogy az ő szemével lássak, és hogy tényleg az ő példájából merítsek. Nem mondom azt, hogy ez mindig sikerül, vagy ez tökéletesen művelem, de már én hálás vagyok magáért a gondolatért is, hogy ez egyáltalán meg tudott bennem fogalmazódni. És azért nekem most a közelmúltban egy nagyon-nagyon jelentős dolog volt az életemben az, hogy édesanyámat napi szinten kellett gondoznunk, és az ő ellátására és az ő jólétét segítő dolgot ki kellett találnunk, vagy egy megoldást kellett találnunk az ő helyzetére, és azért ott a szenvedő Krisztusnak és a kereszt hordozó Krisztusnak a képe nagyon-nagyon sokat adott nekem. És úgy érzem, hogy ilyen értelemben még inkább közeledtem, és még inkább erőteljesebb bennem ez a kép, hogy Krisztus az, aki emberré lett, eljött ebbe a világba, az embersége terhét és az emberségünk terhét is Istenként megtapasztalva tud minket abban segíteni, hogy minél inkább tényleg tudjuk azt képviselni és olyanná válni, amit az Isten elképzelt rólunk. Valami ilyen dolog.
Katolikus iskolában a hitoktatás, ahogy azt többször is említettem, az egy nagyon fontos és nagyon különleges feladat, hiszen még azok a szülők is, akik egyébként nem vallásosak, ha már a gyermekük katolikus iskolába jár, akkor nagyon sok mindent elvárnak. Még akkor is, hogyha ez az ő életükben esetleg nincs meg. És hát én sokszor hallottam 11 néhány év alatt, amikor katolikus iskola igazgatója, főigazgatója voltam, hogy azért hozzuk ide a gyereket, mert itt aztán rosszat biztos nem fog tanulni. És hogy itt majd megnevelik őt jobban, mint egy másik fenntartású iskolában. De azért mégiscsak nekünk az lenne a célunk, hogy mire a 8 évet, vagy akár a 12 esztendőt katolikus iskolában a gyermek végigjárja, legyen egy Isten képe, legyen egy Jézus képe. Hitoktatásod során hogyan tudod bemutatni Jézus Krisztust?
Hát én a gyermekeknek ugye életkori sajátosság szerint úgy mutatom be, hogy barátként tekintsenek Jézusra. Egy olyan barátként, aki mindig mellette van. Hogyha azt érzi a körülötte lévő világban, hogy nincs, aki meghallgatja, hogy nincs olyan személy az életében, akivel le tud ülni beszélgetni, hogy Jézus mindig ott van mellette, hogy mindig figyel rá, mindig meghallgatja, akár jó dolog történik vele, akár rossz dolog. És saját élethelyzetemre tudnék most így visszautalni, amit a gyermekeknek is szoktam mondani, hogy az imádság nagyon fontos, hogy imádkozzunk, és hogy megéljük azt, hogy meg megérezzük, hogy Jézus ott van mellettünk, és hogy meghallgat. És tényleg, hogy az ember, hogyha valamiért imádkozik, az imádság ereje az hathatós, és szoktam mondani a gyermekeknek, hogy nem elég egyszer imádkozni, nem elég kétszer imádkozni, hanem folyamatosan kell imádkozni, és bizony az ember, amiért imádkozik, az meghallgatásra talál. És hogy tanítóként van a szemünk előtt, ugye Jézus, hogy tanít minket, hogy a mindennap életünket azt hogyan éljük meg.
Uram Jézus, jöjj el, szívünk vágyik újra rád, tűzzel és erővel, jelenléted járjon át. Uram Jézus, jöjj el, szívünk vágyik újra rád, tűzzel és erővel, jelenléted járjon át. Ne menj el, ajtóm előttem nyitva áll, s várom, míg az első helyen ott ülsz majd az asztalnál.
Uram Jézus, jöjj el! Szívünk vágyik újra rád, tézzel és erővel, jelenléted már leszállt, jelenléted ránk leszáll.
Jézus Krisztus tulajdonképpen egy olyan szereplője a közéletnek, ha mondhatjuk ezt így, aki megjelenik a lelki szinten, az egyes emberek életében, megjelenik különböző olvasmányokban. Szinte meg sem lehet számolni azokat a könyveket, amelyek Jézus életét dolgozzák fel, akár ilyen nagyon-nagyon apokrif módon, akár valami regény formájában, akár személyes példákon keresztül, és hát nagyon sok teológusnak van könyve, amelyik Jézus Krisztus vagy Jézus a Krisztus címet viseli. Amikor én a teológiai licenciára készültem, akkor a dogmatikán belül a krisztológiai rész volt az én választott területem, és hát vagy 10-12 könyvet kellett elolvasni, amit mind katolikus szerző írt, de szinte mind a 10-12 könyv másként mutatta be Jézus arcát. És amikor eljutottam afrikai vagy dél-amerikai országba, akkor ott is azt tapasztaltam, hogy úgy mindenki próbálja egy picit saját képére formálni Jézusnak a képét. Fekete színű Jézus szobrot lehet vásárolni mondjuk afrikai országban, és mégis minden nép ugyanazt a Jézus Krisztust állítja maga elé. Zoltán, te Dél-Koreában sok időt eltöltöttél, és úgy a világ más területéről is vannak benyomásaid, nagyon sok felé jártál, és különböző helyeken próbáltál tapasztalatot gyűjteni tudományos munkádhoz. Mit látsz arról, hogy Európán kívüli embereknek mit jelent Jézus?
A koreai tapasztalat azért nagyon izgalmas, mert egyszerre van jelen a koreai társadalomban a konfucianizmus, és egyszerre van jelen a kereszténység. Ez egy nagyon érdekes találkozás, mert a mindennapok szintjét azt a koreai kultúra határozza meg, és a kereszténység pedig nem is azt próbálom kifejezni, hogy nem hagyja át a teljes koreai kultúrát, de valahogy nagyon érdekes maga a találkozás is. Talán elmeséltek egy anekdotát, ami nem a hittel, hanem ezzel a találkozással kapcsolatos. Szőulban nagyon sok a tüntetés, mint hogyha ilyen folklór jellege lenne, hogy napi szinten van egy tüntetés, ezeket bejelentik, ennek megvan a koreográfiája, megvolt a koreográfiája, hogy akkor a nagy aluljáróban merről jönnek a tüntetők, merről a rendőrök, és amíg békésen zajlott a karácsonyi vásárig, hol fognak összecsapni. Na most volt egy tüntetés, amit nagyon nehezen tudtam értelmezni, felvonultak ott, ahol laktunk a külvárosban, és azt mondták, hogy az ellen tüntetnek, hogy ott egy katolikus templom legyen. És én nem tudtam megérteni, hogy ez miért van, hisz nagyon sok katolikus él Dél-Koreában, de azt mondták, hogy azok tüntetnek, akik még katolikusok is, akik ingatlan tulajdonosok, ugyanis úgy tartják, hogy ha ott egy urnatemető lesz, akkor ez a régi koreai hiedelem szerint szellemeket is jelent. Ennek semmi teológia alapja nincsen, amit itt most mondok, csak hogy bemutassam, ugye? És akkor én megkérdeztem, de ez hogyan fér össze a hitetekkel? Tehát azt mondták, hogy ez most nem hit kérdés, hanem ez anyagi kérdés, és ez nem a teljes koreai kultúrára jellemző, csak ennyire összetett volt. Úgyhogy én próbálom ezt egy picit, hogyha lehet, akkor másképpen magamban feldolgozni, és az én koreai barátaim sem így hitték, és sajnos a köznapi szinten nagyon gyakran ezek a különböző hitek, meg a tárgyi világban a szokások, azok még összecsapnak. Most bocsánat, hogy nem mélységében közelítettem meg a problémát, csak egy picit próbáltam rávilágítani, hogy azért milyen nehézségek vannak gyakorlatilag ezen a téren is, és mi az, amit túl kell haladnunk adott esetben.
Az is egy nagyon fontos szempont, amikor a Jézus képet próbáljuk megrajzolni, hogy honnan tudjuk megismerni Jézust. ha elolvassuk az evangéliumokat, akkor ott van egy hiteles korlenyomat. És aztán még a Új Szövetség többi könyveit, ha olvassuk, akkor ott is kapunk különböző információkat. De aztán, ahogy az ember a Bibliát olvassa és közben éli a saját életét, akkor biztos, hogy kialakul egy olyan Jézus kép, egy olyan személyes Jézus kép, amelyik már az előttünk járt, nekünk jó példát jelentő szüleinknek, papoknak, tanárainknak a Jézus képéből, mint egy mozaik szerűen ábrázolódik bennünk. Annát arról szeretném kérdezni, hogy a te Jézus képed az milyen példák alapján áll össze, túl azon, hogy amit a Szentírásban olvasunk, és ott megismerjük Jézust.
Érdekes, mert annyira megörültem, ahogy erről kezdtél el beszélni, és pont elkezdtek eszembe jutni azok a papok, akikkel én életem során találkoztam. És ebben benne vannak azok a gyerekkori hitoktatók is, mert valóban ők közvetítik a legkézzelfoghatóbb módon, és azért itt szó volt arról is, hogy életünk minden percében elvárják tőlünk, amennyiben tudják, hogy keresztények vagyunk, hogy akkor keresztényi módon viselkedjünk, és azt gondolom, hogy papként ők még inkább a figyelem középpontjában vannak, és hogy mennyire jó, hogy ők például jó forrásai lehettek ennek a képnek. És aztán ott vannak olyan barátok, olyan találkozások, amelyek inkább csak így később tudatosult bennem az, hogy igen, építik ezt a képet. És hogy amikor sikerül egy kicsit Krisztust meglátni a másikban, én azt gondolom, hogy az is építi a képemet. Illetve én olyankor mindig hálát adok, hogy ha megengedte az Isten, hogy az ő szemével lássak, akkor ugye valami bennem is megvan ebből. És persze ez még nagyobb alázatra indít, de igen, azt gondolom, hogy az egyháznak nagyon komoly szerepe van, és az intézményesült hitoktatásnak is, és ahogy beszéltünk is róla, a vallásgyakorlásnak és a szentségekhez való járulásnak és az egyházi ünnepeknek, a családnak, a barátoknak és annak a támogató közegnek, ami lehet egy munkahelyi közeg is, lehet egy közösség, akár egy olyan kezdeményezés, ami a lelki élet megélésére irányul, és valóban közösségben teheti ezt az ember, és valahol ott vagyunk benne mi magunk is, hogy hogyan építjük mindezt, és hogyan tudunk mi magunk kapcsolatot teremteni, és akár magunkból is valamit előhozni, ami Krisztus.
A hitoktatásról ugye gyakran beszélünk, hiszen egy olyan lehetőség van a kezünkben, amelyet azért hosszú időn keresztül a kommunizmus évtizedei alatt csak nagyon gyengén lehetett gyakorolni, vagy kevés helyen, vagy kis létszámú közösségekben. 1989-től 90-től szabadon lehet hittanórákon részt venni. Nekem ez mindig egy meggyőződésem volt, amikor már intézményvezető lettem, és ezt próbáltam elmondani a hitoktatóknak, és tulajdonképpen én egyetlen kápláni helyemen is ezt tanultam Jéger atyától, a plébánostól, hogy persze, hogy átadunk ismeretet a hittanórán, hát nyilván meg kell tanulni bizonyos kérdésekre a választ. De azért a hitoktatásnak annak egy ilyen beszélgetős, de nyilván nem bratizós órának kell lenni, és főleg, hogy nagyon fontos az, hogy tudják azt a gyerekek, hogy ki az a Jézus Krisztus, akinek a követői vagyunk. Hiszen, hogyha azt mondjuk, hogy mi keresztények vagyunk, akkor az azt jelenti, hogy Krisztust követjük. Diha, a hitoktatás során ezt hogyan érdemes bemutatni, hogyan lehet a diákoknak, és hát tulajdonképpen a pedagógus kollégáknak ott az gyakorló iskolában azt a kérdést feltenni, hogy te már gondolkodtál azon, hogy neked ki Jézus, ha nem így direktben, de mégis úgy a mindennapok találkozása során.
Ismételten egy, tehát úgymond személyes példát hoznék, hogy ugye a hit, tehát számomra, mint katolikus hitoktatónak a hitelesség a legfontosabb, hogy a mindennapi életemmel viszek egy példát ugye Jézus életéből. Tehát nem direktbe csináljuk, hanem a, tényleg a mindennapi életben, és ugye a pedagógusoknak, ahogy észreveszem, ez tűnik föl, hogy keresztény emberek vagyunk, de ugyanolyan emberek vagyunk, mint ők. Csak, hogy oda tudunk fordulni a másik felé. Ha van valami probléma, szeretettel tudunk feléjük fordulni. Az előző évben szeretnék elmondani egy példát röviden, hogy történt velem egy olyan, hogy hallottam olyan dolgot, amit nem szerettem volna, hogy két pedagógusot szóváltásban került, és pont Lukas órán volt, a városban volt dolgom, de bementem a templomba imádkozni értük, és ugye van kitéve, hogy ugye Istentől SMS, és ugye húztam egy ilyen kis igekártyát, és az volt rajta, hogy néha jobb hallgatni, mint megszólalni. És ugye mikor én ezt visszamentem az iskolába, az adott két pedagógusnak megmutattam. Én mondtam nekik, hogy nem szeretnék ebbe belefolyni. Ez nyilván az ő dolgok, hogy rendezzék el. Mondom, én annyit tudok ugye értetek tenni, hogy imádkozom értetek, és az egyik pedagógus másnap reggel bejött, és azt mondta, hogy köszöni szépen, hogy egy kicsit visszaadtam a hitét. Tehát azáltal, ahogy ő felé fordultam. És talán ez a legfontosabb, amit nekünk meg kell tenni keresztény emberek számára, hogy ott az iskolában lássák azt rajtunk, hogy ugyanolyan emberek vagyunk, mint bárki más.
Azt hiszem, hogy egy nagyon érdekes beszélgetés volt, és biztos, hogy még számos olyan téma lesz majd az esztendőben, amikor Jézusról, Jézus tanításairól, Jézus példabeszédeiről fogunk szólni. Befejezésül egy történetet szeretnék elmesélni, ami arról szól, hogy tulajdonképpen ki is nekem Jézus, azt talán leginkább akkor tudom megválaszolni, hogyha rá tudok tekinteni az oltári szentségre, hiszen mi azt mondjuk, hogy ott ő maga van benne és velünk, és ezért van az, hogy nagyon sok templomban, ahol még nyitva tartanak a templomok, és be lehet menni, nem csak a rácsig, nagyon nagy öröm nézni, amikor egy-egy fiatal vagy egy-egy idős csak ott úgy ül. És az egyik eset arról szólt, hogy az atya látta, hogy ott egy néni már fél órája, órája ott ült mozdulatlanul, és odalépett hozzá, és megkérdezte, hogy segíthet-e valamiben, nem lett-e rosszul, és azt mondta, hogy eddig minden rendben volt, amíg nem szólt hozzám. De mit csinált? Hát mit csináltam volna? Én néztem Jézust, ő nézett engem, és olyan jól el voltunk. Én azt gondolom, hogy nekünk is így kell Jézussal találkoznunk. Nézzük őt, lássuk őt a szentségben, nézzük őt, lássuk őt, és ízleljük, amikor a szent áldozáshoz járulunk, és azt gondolom, hogy ami mindezt a gyakorlatban pedig valóban példává teheti, hogy meglássuk a másik emberben Jézus Krisztust, még abban a másikban is, aki esetleg nekünk borsot tör az órunk alá. Ez talán a legnehezebb, de hogy ki lesz nekünk Jézus, és ezt milyen módon adjuk át a többieknek, az talán majd egy-egy ilyen jól sikerült helyzetben fog egészen bizonyossá válni. Megköszönöm nektek a beszélgetést, a kedves hallgatóknak a részvételt ebben a közös beszélgetésben, gondolkodásban, és folytatni fogjuk, hiszen számos olyan téma van, amelyet Jézus Krisztuson keresztül szeretnénk majd bemutatni ebben az esztendőben is a kedves hallgatóknak.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese, Laskai Annával, az Egyetem Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, az Egyetem pedagógiai karának dékánjával, és Kovácsné Nagy Diánával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium, alapfokú művészeti iskola és technikum hittanárával beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió.
Hit, nemzet, hagyomány.